hogyan folyik a magyar ügy kezelése az ENSZ gépezetében. Mit jelent az a tény, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa soron kívül hozzákezd a magyarországi szovjet agresszió kivizsgálásához? Most következő adásunkban Lovas László ismerteti az Egyesült Nemzetek Szervezete alapokmányának és a magyar békeszerződésnek ide vonatkozó szakaszait.
A magyar nemzet áldozatos szabadságharcának kétségtelenül egyik legjelentősebb következménye, hogy a Szovjetunió embertelen és a nemzetközi jogrendet a legnagyobb mértékben veszélyeztető támadása az ENSZ biztonsági tanácsa elé került. A nyugati nagyhatalmak kérésére ma estére összehívták a biztonsági tanácsot, hogy az ENSZ-nek ez az egyik legfontosabb szerve megvitassa a Szovjetunió magyarországi beavatkozásának ügyét. A nyugati nagyhatalmak a biztonsági tanácshoz intézett levelükben nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy a szovjet katonai beavatkozás a magyar nemzet jogainak súlyos sérelmét jelenti. Ezeket a jogokat a nagyhatalmak a magyar békeszerződésben, amelynek aláírói között ott szerepelt a Szovjetunió is, ünnepélyesen biztosították. Az Amerikai Egyesült Államok, Anglia és Franciaország a tragikus magyarországi helyzetre való tekintettel a sürgősség kimondását kérték az ügynek a biztonsági tanács előtt leendő tárgyalására. A magyar ügy tehát ezzel forma szerint is a világ közvéleményének gyűjtópontjába került. Éppen ezért fontos és időszerű hallgatóságunk tájékoztatása arról, hogy milyen alapon és mi módon folyik majd a szovjet agresszió tárgyalása. Mit mondanak a magyar békeszerződés és az ENSZ alapokmányának az ügyre vonatkozó rendelkezései? Kezdjük először is az 1947. februárjában Párizsban kötött békeszerződéssel, amelyet ugyanazon év szeptemberében ünnepélyesen ratifikált Moszkva is. A Magyarországgal kötött békeszerződés elöljáróban leszögezi, hogy Magyarország független állam, amelynek határai ugyanazok lesznek, amelyek 1938. január 1-én fennállottak. A békeszerződés második része tartalmazza a politikai rendelkezéseket. Idézünk ebből szó szerinti fordításban az első cím második cikket.
Magyarország megteszi az összes intézkedéseket, hogy faji, nemi, anyanyelvi és felekezeti különbség nélkül az összes magyar fennhatóság alatt álló személyek részére biztosítsa az emberi jogok és alapvető szabadságok élvezetét, beleértve a szólás, a sajtó és közlés, a vallás gyakorlásának, a politikai vélemény és a nyilvános gyülekezés szabadságát.
Ez a cikkely tehát az alapvető emberi jogok élvezetét kiterjeszti hazánkra is. Nem vitás, hogy elsősorban ezeknek a jogoknak lábbal tiprása idézte elő azt a kétségbeesett helyzetet, amelyben a nemzetnek nem volt és nem lehetett többé más választása, mint saját kezébe venni sorsa irányítását. Annál is inkább, mert a békeszerződés politikai rendelkezéseinek következő pontja határozott vétót emel a Szovjetunió által ránk erőszakolt kommunista osztálytörvények ellen. Ez a pont így hangzik.
Magyarország továbbá kötelezi magát arra, hogy a Magyarországon hatályos törvények sem tartalmukban, sem végrehajtásukban nem fognak sem közvetlen, sem közvetett különbséget tenni magyar állampolgárok között fajuk, nemük, nyelvük vagy vallásuk miatt, akár személyi tulajdonuk, kereskedelmi foglalkozásuk vagy pénzügyi érdekeik, jogi helyzetük, politikai vagy polgári jogaik tekintetében, akár pedig bármely más vonatkozásban.
Mindez tehát kétségtelenül megteremti a jogi alapját annak, hogy a békeszerződést aláíró nagyhatalmak, mint a békeszerződés megszegését tekinthessék, ha Magyarországon bárkit is, akár származása, akár osztályhelyzete miatt jogaiban vagy megélhetésében korlátoznak. De a Magyarországgal kötött békeszerződés határozott rendelkezéseket tartalmaz a hadi állapot megszüntetésére, illetve a megszálló csapatok kivonására vonatkozóan is. A negyedik rész 22. cikke, ami a szövetséges csapatok kivonulásáról intézkedik, ugyancsak szó szerint a következőket tartalmazza.
A jelen szerződés életbe lépésétől számított 90 napon belül az összes szövetséges haderők kivonulnak Magyarországról, fennmaradván a Szovjetuniónak az a joga, hogy Magyarországon tartson oly haderőket, amilyenekre a szovjet hadsereg és az ausztriai szovjet megszállási övezet közötti közlekedési vonalak fenntartása véget szükség lehet.
Ki vitathatná, hogy ez a 90 nap azóta sokszorosan eltelt? A nyugati szövetséges hatalmak időben és a szerződés rendelkezéseinek pontos betartásával ki is vonták csapataikat. A Szovjetunió azonban, noha Ausztria felszabadulása óta is több mint egy esztendő telt már el, változatlanul megszállás alatt tartotta Magyarországot. Sőt, az Ausztriából kivont haderőket is nagyrészt magyarországi támaszpontokon szállásolták el. Már egymagában ez a körülmény is jogot adta át az Egyesült Nemzetek Szervezetének a megfelelő lépések megtételére. Hiszen jogilag az ország területét az utolsó szálig el kellett volna hagyniuk a szovjet katonáknak, és ha akár egy áruló, úgynevezett miniszterelnök felkérésére avatkoztak is befegyveresen Magyarország belügyeibe, ezzel ugyanolyan elbírálás alá estek, mintha hadüzenet nélkül háborút indítottak volna Magyarország ellen. Ezért és ezen az alapon avatkozhatott be tehát a világszervezet a Szovjetunió és Magyarország között folyó élethalál küzdelembe. Törvényes alapot, jogot, sőt, kifejezett kötelezettséget teremt az ENSZ számára az alapokmány ilyen esetben közbelépésre. Az az alapokmány, amelyet alig fél esztendeje ez év februárjában fogadott el és iktatott ünnepélyesen törvénybe az állítólagos magyar népköztársaság is, hogy azután nem csak az alapokmány szellemét, hanem egyes szakaszait is sorra megszegje. Az első kérdés, melyek azok a szakaszok, amelyek a mi esetünkben alkalmazhatók és alkalmazandók. Idézzük mindjárt az első fejezet első cikkét, ami az alapvető célokat és elveket tartalmazza.
Az Egyesült Nemzetek célja, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, és evégből hathatós együttes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető cselekmények megelőzésére és megszüntetésére.
Még világosabb a következő mondat, amely kereken kimondja, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében az ENSZ együttes intézkedéseket kell, hogy tegye. És most ismét idézünk.
A támadó cselekményeknek vagy a béke más módon történő megbontásának elnyomására.
Senki előtt sem lehet kétséges tehát, hogy az ENSZ-nek igenis joga, sőt, mi több, kötelessége a magyar ügy esetében való beavatkozás. Erre kötelezi az előbbi rendelkezés második pontja, amely kimondja, hogy az Egyesült Nemzetek további célja
a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletbe tartásán alapuló baráti kapcsolatok fejlesztése és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedések foganatosítása.
Az egyenjogúság és önrendelkezés elve tehát az emberiség minden nemzetére vonatkozó olyan szabadságjog, amelyet az ENSZ-nek minden eszközzel érvényesítenie kell. Külön is kötelességévé teszi az alapokmány minden tagállam számára, hogy ezeknek a céloknak és jogoknak megvalósítása érdekében mindent megtegyen. A második cikk ennek érdekében kinyilvánítja a következőket.
A szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik. A szervezet összes tagjai abból a célból, hogy a tagságból eredő jogokat és előnyöket mindannyiuk számára biztosítsák, kötelesek a jelen alapokmányban vállalt kötelezettségeiket jó hiszeműen teljesíteni.
Világos és egyértelmű rendelkezések ezek. Vizsgáljuk meg most a gépezetet. Hogyan működik az ENSZ apparátusa, ha valamely tagállamot jogtalan támadás ér, vagy ha a világhelyzet valahol az emberiség békéjét veszélyezteti. Ebben az esetben szükség van először is az ügynek az ENSZ elé való terjesztésére. Az alapokmány 11. cikkében erre vonatkozólag a következő rendelkezés található.
A közgyűlés minden olyan kérdést, amely a nemzetközi béke és biztonság fenntartására vonatkozik, és amelyet az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja terjeszt eléje, megvitathat.
Minthogy azonban a közgyűlés, vagyis a tagállamok összessége természeténél fogva lassúbb és nehézkesebb szerv, a sürgős közbelépést igénylő ügyekben az úgynevezett biztonsági tanács illetékes. Ezért mondja ki az alapokmány,
minden olyan kérdést, amelyben cselekvésre van szükség, a közgyűlésnek a vita előtt vagy azután a biztonsági tanács elé kell terjesztenie.
Felmerül a kérdés, védekezhetik-e majd azon az alapon a Szovjetunió, hogy a Varsói Paktum, illetve Nagy Imre felkérése alapján lépett közbe Magyarországon. Az ENSZ alapokmányának 14. cikkelye határozott rendelkezést tartalmaz a tekintetben is.
A közgyűlés megfelelő intézkedéseket ajánlhat minden olyan helyzet békés rendezése érdekében, bárhogyan is keletkezett az, amely véleménye szerint a nemzetek általános jólétének vagy a közöttük fennálló baráti kapcsolatoknak gyengítésére vezetett. Ideértendők azok a helyzetek is, amelyek abból származnak, hogy a jelen alapokmánynak az Egyesült Nemzetek céljait és elveit megállapító rendelkezéseit megsértették.
A napnál világosabb tehát, hogy az ENSZ illetékessége mindenképpen megáll. Nézzük most már, mi a jelentősége annak, hogy a szovjet támadók ügyében maga a biztonsági tanács jár el. A biztonsági tanács feladatáról és hatásköréről a 24. cikk rendelkezik.
A szervezet gyors és hatható cselekvésének biztosítása érdekében a tagok a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért a felelősséget a biztonsági tanácsra ruházzák, és elismerik, hogy a biztonsági tanács e felelősségből folyó kötelességének teljesítésekor az ő nevükben jár el.
A biztonsági tanács legelső feladata tehát a viszályok békés rendezése. Ezt szögezi le a 34. cikk, amikor kimondja:
a biztonsági tanács minden olyan viszályt, vagy minden olyan helyzetet, amely a nemzetek között surlódást okozhat, megvizsgálhat annak megállapítása véget, vajon a viszály elhúzódása nem vezethet-e a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére.
Ugye ez a szakasz is pontosan ráillik a mostani magyarországi helyzetre. A következő kérdés, mit tehet a biztonsági tanács? Erre vonatkozóan számos rendelkezést tartalmaz az alapokmány. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a biztonsági tanács
megfelelő eljárási vagy rendezési módokat ajánlhat, vagy pedig az általa megfelelőnek ítélt rendszabályok foganatosítását határozza el. Mielőtt a rendszabályok felől határozna, felhívhatja a feleket kifogásolt magatartásuk abbahagyására. Ha ez nem vezethet célhoz, akkor fegyveres erők felhasználásával is helyreállíthatja a békét és a biztonságot.
Ezek volnának tehát az alapokmánynak a legfontosabb rendelkezései, amelyeket különben annak idején saját számára is kötelezőnek fogadott el a most támadó Szovjetunió.
Kedves hallgatóink, Lovas László összeállításában ismertettük a magyar békeszerződés és az ENSZ alapokmányának azokat a rendelkezéseit, amelyeknek alapján a biztonsági tanács foglalkozik most a magyar üggyel. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.